Nagyon köszönöm szépen a meghívást, és amikor ránéztem erre a könyvre, amelyben a meghívottaknak a fotója szerepel, tehát nyilván leszek fényképezve, megörökítve, és utána egy pár szót majd írhatok, akkor látom, hogy nagyon, nagyon komoly akadémiai személyiségek voltak itt, és ezt nem tudtam őszintén szólva, mert nem voltam benne biztos, hogy pontosan milyen rendezvényre jövök. Azt tudtam, hogy ez az első nyitó, és tulajdonképpen lenne logika abban, hogy én a legvégén jöjjek, mert az előadás úgy volt meghirdetve, hogy mindez behelyezve a mai magyar viszonyokba, ami abból adódik, hogy nem vagyok történész. Szerettem volna az lenni, annak is készültem még gimnazista koromban, tehát először is a szüleim pedagógusok voltak, gimnáziumi tanárok, és láttam az ő nyomorúságos életútjukat, a kiszolgáltatottságot és mindent. És akkor a 60-as években akkor indult a gazdasági mechanizmus. Új szelek voltak egy elég füllett elnyomott országban, de pont a gazdaság területén lehetett érezni, hogy valami új jön. Tehát ezért egy irányváltással nem történelem tanárnak mentem, és akkor most lenne még egy történelem tanár, nem is agrármérnöknek, amire toltak volna, vagy bányamérnöknek, hiszen miskolci vagyok ott az egyetem, hanem eljöttem a közgazdaságtudományi egyetemre, ami akkor Max Károly nevet viselte, de most bizonyos okoknak nem így hívják. És visszatértem, és igazából én tanítok, tanár vagyok, holnap reggel 8 óra, akkor is már órám lesz. Tehát készültem, de miután nem vagyok se teológus, se történész, ezért valóban abból készültem, ami a szakmám és a gazdaság. Viszont a téma foglalkoztatott mindenfajta vonatkozása. Foglalkoztatott a közgazdaságtannak az etikai vonatkozása. Ez van ilyen, és ezt rögtön mondom, hogy van ilyen, csak azért mondom, mert belőtkezik abba, hogy egy dolog az etika, és más dolog a gazdaság, és ez nem így van. Tehát ez nagyon könnyű igazolni. Most is általam ismert, meg nem ismert textusok ezt alátámasztják, de hát a görögök óta tudjuk, amit tudunk. Tehát ezért azt gondolom, hogy ez van valami hozzátenni való. És hát végül is, miután én az elmúlt 30 évet én közszereplőként, döntéshozóként, kommentátorként, elemzőként, tanárként éltem, meg azt gondolom, hogy hát van valami mondani való erről. Magam egyébként református vagyok, és Bot Péter erdélyi református lelkész, Betlen Kata udvari papja, a Magyar Atenás és egyéb műveknek a szerzője, a családi háttér, okán édesanyám paplány volt, apajágon kántortanító, tehát én vagyok az egyetlen ilyen civil, ha lehet így mondani, illetve a nővérem orvosnak ment. Most tehát van érdeklődésem volt, hogy köszönöm szépen a meghívást, és készültem is, mégpedig egy olyan előadással, amelyben arra alapozok, hogy bizonyos dolgok ismertek, bizonyos dolgokban biztosan újra tudok mondani, remélem, és a végén a kérdés és hozzászólások résznél tudunk reagálni egymásra. A első előadóként, és én kértem, hogy hagyjuk az elején praktikus okok miatt, de nem rossz ez a sorrend, mert nyilván lesznek majd történészek, lesznek teológusok, lesznek más tudományágak, a képviselői, és a végén lehetne eljutni, hogy igen, de ez az egész, mindez az 500 éves történelem hogyan hat a jelenre, de meg is fordíthatjuk, hogy itt ez a mi zavaros, bonyolult, nehezen értelmezhető jelenünk, és találunk-e kapaszkodót abban, ami korábban történt. Tehát mind a két logika, érvényes logika. Nos, én abból indultam ki, hogy a témakörnek a legismertebb irodalmi, szakirodalmi forrása Max Weber. Ugye Weber neve valószínűleg ismert, a német társadalomtudós, akinek a híres könyve, és a közgazdászoknak is ezt kell ismerni, amikor én tanítok közgazdaságtant, akkor nem sok nevet tanítok, de Max Károly is benne van ezek között egyébként, de Max Weber mindenképpen. Polányi Károly is. Tehát vannak olyan nevek, amelyek fontosak, és nem a közgazdasági fősodor, a mainstream, ahogy az angol mondja, a főáramlat, hanem inkább a társadalomtudományi kapcsolatok miatt. Tehát Max Weber, akinek a munkássága nagyon jelentős, a kapitalizmus szellemét összeköti a protestantizmussal. Ugye abból kiindulva, és persze ő a 19. századig tartja érvényesnek ezt a teóriát, abból kiindulva, hogy ha vesszük a 19. századi példát, ott van Észak-Amerika a maga angolszász kapitalizmusával, sikerével, dinamizmusával és gazdasági erejével, és ott van Latin-Amerika, nem sokkal lejjebb egy kicsit az új világ, ahol ugye katolikus uralom van, portugálok és spanyolok hódították meg, a másikat pedig angolok, hát a franciák ott fent Kanadában, de alapvetően ugye angolok, németek, írek vándoroltak ki, és lám-lám óriási a teljesítménybeli különbség. A teljesítményről van szó, nem a boldogságról, nem mindenről, de magáról, arról az ügyről, ami mégiscsak szembetlő dolog, hogy a gazdasági teljesítményeket tekintve óriási a különbség. És akkor ő felsorolja, elemzi azokat a tényezőket, amelyek mögött mindenhol emberi tényező áll, munkaetika. Az egyik helyen a munka a becsület dolga, a munka az önmegvalósítás dolga, a munkában az ember örömet tud találni. Ha kiemelkedik a munkájában, akkor maga is úgy érzi, hogy több, nem pedig rákényszerített valami büntetés azért, mert annak idején evett a almából, hogy nem kellett volna, és kiűzték a paradicsomot. Tehát nem büntetés, hanem a bizonyításnak a terepe. A takarékosság. Hogy az ember nem fogyaszt el mindent, amit megkeres, és nem is többen fölösleges, vagy legalábbis luxus jellegű javakra költi, nem aranyozza a templom tetejét például, hanem gépet vesz rajta. Tehát az a takarékosság és az ebből adódó fejlődés. A becsületesség, becsületes, mint egy hugenotta volt egy ilyen mondás. Tehát az, hogy az ember igazat mond, szótartás, ezért megbízható. És később nagyon nagy szerepe lesz majd a kapitalizmus sikerénél. És akkor megyek tovább, ami nem szokott elhangzani, hogy közösségi ember, hát például a nyelvi közösségnek a tagja, nem kell neki ahhoz, hogy más emberek kapcsolatba kerüljön a papi közvetítés, Istenhez is oda tud fordulni, meg az embertársaihoz is. És most hozok egy olyan szót, ami egy kicsit kilóg innen, a piacon keresztül él meg, és az azt jelenti, hogy ő a maga teljesítményét általa nem ismert emberekkel is elismerteti. Aki a piacra termel, az nem a szűk közösség számára, nem a barátoknak, rokonoknak termel, hanem az általa nem ismerteknek is termel. Ez egy óriási dolog, mert azt jelenti, hogy bízik abban, hogy az ő termékére, a szolgáltatásra lesz kereslet, és ő szakosodhat. És bízik abban, hogy más is elvégzi a munkáját jól, és akkor amiben én jó vagyok, azt én csinálom, amiben te jó vagy, azt te csinálod, a javainkat becsületesen kicseréljük, és a végén mind a ketten előbbre vagyunk. Tehát nem az önellátó, amiben van egy szép reneszáns gondolat, hogy az ember mindent csinál, és nem szorul rá másokra, de van abban egyfajta bezárkózás és földhöz ragadtság. Tehát ez a fajta kultúra, ez a fajta logika, ez most már látható, hogy nagyon közel van ahhoz, amit mi azt a gazdaság hajtó erejének fogunk fel. Ezért tehát azt mondja, hogy a protestáns etika, a protestáns szellemiség, a protestáns szellem az a kapitalizmusnak a hajtóereje. Egy másik helyen, és ezt valamelyik nap leellenőriztem készülve, megnéztem, hogy mit mond a kapitalizmusról Max Weber. Csak megjegyzem, hogy Engels, aki a Marx Engelsből az Engels, olyan mint a Bayer S. nagyból az S. nagy, és egy nagyon szellemes és vidám, mondanám bohém ember volt szemben Marxtal, aki egy száraz és lehetetlen fráter volt. Engels nem volt annyira elvont, életvidám volt, a vörösbort szerette, ugyan nem nősült meg, hát így megtett azt, hogy Marxnak az abi gyerekét a saját nevére íratta, mert a nagy ember, amíg a feleség kisbabával betegeskedett, a szobalánnyal No, de nem ez Marxnak, sem az ereje, sem a baj Marxsal. Engelszet akartam dicsérni. Engelsz mondja valahol, hogy Adam Smith, akire mindjárt rátérek, akitől mi közgazdászok tulajdonképpen a szakmánkat levezetjük, mi Newton a fizikusoknak, tehát Adam Smith-t kell ismerni. Adam Smith a közgazdaságtan Lutherre írta valahol Engelsz. Hát most, hogy ez jó, nem jó, találó, nem tudom, de visszatérek majd Adam Smith-re. Tehát mindesetre ott tartottam, hogy van egy olyan szellemiség, amire ráépül később a maga kapitalizmus, és ez a kapitalizmus, és ez itt akartam még visszakapcsolódni, ez a kapitalizmus Max Webernél nem az önzés, nem a gazdaság hajszolása, nem a fösvénység, pont az ellenkezője. Mert azt mondja, hogy az ember harácsol, ez egy 1000 éves dolog, 100 000 éves, mióta ember van ilyen, mondja valahol, és akkor felsorol szakmákat, és nem akar felsorolni, mert teljesen Weber, mert teljesen logikátlan, hogy a pincéreket, meg a kurtizánokat oda sorolja. Hát az ügyvédeket is oda lehetne sorolni, néhány orvost is oda lehetne sorolni, hát zöldségkereskedőt, hát bárkit oda lehet sorolni, mert hát ilyen van. Ő azt mondja, hogy a kapitalizmus pont az ellenkezője, mert a kapitalista, és ezt a szó, ugye az új szó, ez egy 150 éves fogalom, tulajdonképpen Marx után terjedt el, előtte nem volt ilyen, Adam Smith nem használta magára. Tehát ő az a személy, aki gyarapítja a rábízott vagyont. És a gyarapítani, tehát nem elszedi mástól, hanem teremt. És kalkulál, számít, kalkulatív, racionális ember, és mint ilyen, nem használja ezt a kifejezést Max Weber, de a fenntartható gazdálkodásnak az embere. És ez óriási különbség, hogy kicsapok, mint egy ilyen török rablócsapat, és spáh, és elszedem, elharácsolom a mások által megtermelt terméket, hogy kényszermunkára oda rendelem a kelletlen emberek, és robotoltatom őket, ugye a robot, a rabóta, oroszul a munka. Ebből látszik, hogy bizonyos kultúrák nem tartják nagyon sokra azt, ami az emberek a hivatása. Hát én az én munkámat én hivatásnak fogom fel, és nem tartom kellemetlenségnek. Nos, tehát ez a Max Weberi teória, ami protestantizmus versus katolicizmus. De már nála előfordul, és utána elég világos, hogy ennek nincs sok értelme most. Tehát 2017-ben, amikor én a protestantizmusról beszélek, akkor egyáltalán nem a katolikusokkal szemben definiálom magamat, vagy a protestáns etikát, mert közben a katolicizmus is megváltozott, valószínűleg részben a reformáció hatására, hiszen minden változás, minden forradalom vagy átalakulás nyomot hagy a másik oldalban is. Minden krízis, válás, meg összeveszés az egyiket is megrázza, meg a másikat is. És egyik sem megy már oda vissza a korábbi pozíciába. Úgyhogy ezért azt gondolom, hogy tegyük is félre, és inkább akkor menjünk arra vissza, hogy mi is az a gazdaság, ami most már előttünk van, de azért egy kicsit visszanyúlnék, és ebben az a forradalom vagy változás, ami Luther nevéhez fűződik, majd utána sokfajta ágon a reformáció fél évezred alatt a világot hajtja, ez hogyan épült be a gondolkozásunkba, hol tart most, van ennek hatása ma, és ha nincs, akkor miért nincs, ha van, akkor hogy van. Említettem Adam Smith, muszáj akkor még egy mondatot szólni róla, hiszen a mi szakmánknak ő az alapozója, skót. Szoktam kérdezni a hallgatóimt, hogy hallottak-e róla, hallottunk róla, mit tudnak róla, angol közgazdász. Hát ugye nem angol, hanem skót, azért ez némi különbség. És nem közgazdász, mert ez a szó, ez nem létezett, economist, ökonóm, ekonomiszt, ezek ilyen 150 éves szavak, hanem ő egy morálfilozófus volt, vagy filozófiából jött az akkori gazdaságtudomány, vagy a jogból. A nomoszból, tehát a törvényeknek az elemzéséből, a háztartás vezetés törvényszerűségéből. Most ő skót volt, és a nagy könyve, az 1776-os nagy könyve, a nemzetek gazdagsága, nem gazdasága, gazdagsága, Wealth of Nations, jó léte, így szokták fordítani. Azt mondja ki nagyon röviden, hogy a munkamegosztás és az abból adódó kereskedelem teremt gazdagságot. És ezt azért elég, ez még az ipari forradalom előtti időszak, tehát nem a gép teremt gazdagságot, és nem a tőke teremt. Tehát ez a kapitalizmus szót azért nem nagyon használom részben, vagy ha igen, akkor inkább csak provokációként, részben, mert egy időben ugye kellett használnunk a szocializmusnak az ellentéteként, mint a rossz, a jó meg a rossz. Hanem azért is, mert kicsit félrevezető, a marxi tétel az túl komolyan veszi a tőkét, és azt gondolja, hogy a tőke az, amelyik szervezi a társadalmat, és én azt gondolom, hogy az ember az, és a kultúra az, amely szervezi a társadalmat, beleértve a tőkejavakat is, pénzjavakat, stb. És Adam Smithről se lehet levezetni ezt, hiszen ő nem használja ezt a szót, hanem azt mondja, hogy a munkamegosztás az a lényeg, az ember arra szakosodik, amihez ért, amit szeret, amiben adománya van, amit aztán tökére tud kifejleszteni, és szívesen csinálja, ezáltal megnő a termelékenysége. És persze, hogyha egyedül volna, akkor nem jutna ezzel sokra, de hogyha a társadalom egésze, vagy sok nagy része is hajlandó vállalni azt, hogy függ a többitől, hiszen ha én csak cipész vagyok, akkor persze nem tudok gabonát termeszteni, meg kell majd vennem, de a piacon keresztül, egy társadalmi kapcsolatrendszeren keresztül én kicserélem az én javamat más javakra. Ez lehet közvetlen csere, barter, van ilyen, ugye, már az ősemberi korszakban is gondolom volt olyan, hogy a mezőn élők azok gabonát adtak, az erdőben élők azok húst adtak és kicserélték, és később jön a piacnak a kifejlett formája a pénzgazdaság, ami azért bonyolultam, hogy kicseréljük úgy, de nem közvetlenül, hanem eladom pénzért, a pénz a zsebemben van, és utána az első lehetséges alkalommal, vagy ha kell, a pénzemen veszek árut, és akkor így bejön ez a pénzgazdaság. És akkor ezzel persze a dolgok kicsit megváltoznak, és ezt már az ókori görögök nagyon jól tudták, hogy a pénz az egy nagyon éles fegyver, és mint minden éles fegyver hajlamos kárt is okozni. Tompa késsel is lehet embert ölni, meg egy szakócával is, egy géppuskával több embert lehet ölni. Tehát a haladás az elkerülhetetlen, a haladás jó, és a haladás veszedelmes, haladástól óvakodni is kell. Hát mit tegyünk, ez a dialektikája, hogyha már említettem a marxistákat, akkor hát ne, végül nem ők találták fel, hogy Hegel nevéhez kötjük, de dialektikája van, ellentmondásos, zajlik az életünk. Nos, megyek előre, mert az idő telik, és azt írtam ide fel, hogy ez az egyik vonulata, egyik fontos üzenete annak a hatalmas változásnak, amit a Luther, Calvin és a többi nagy szereplőt és a társadalmi fejlődés előmozdítóját illeti, hogy szembefordultak egy olyan rendszerrel, amelyik improduktív célokra forgatta, használta a vagyonokat, és nem adta meg a társadalmi szereplőknek azt, hogy a képességüknek, lehetőségüknek megfelelően kinyíljanak és egymással kapcsolatba kerüljenek. És anélkül, hogy ezt a hierarchiát, amely az akkori római hierarchia volt, szellemi és diplomáciai és mindenfajta elnyomás, az ettől megszabadítsa őket. Ugye Róma a hatalmi központ a szegénység erkölcsi szépségét emlegetted, ugyanakkor dusgazdagok voltak a rendszer élvezői. Ezek később is találkozunk, hogy valaki a rendszernek a szépségét, egyszerűségét hirdeti, de ő maga természetesen a többiek fölött áll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a reformáció azzal, hogy fölmutatta a becsületes munka, a takarékos életvitel és az észszerű gazdálkodás, az ügyes gazdálkodásnak az értékét, ezzel valóban az európai fejlődést óriási mértékben meggyorsította, és hozzájárult ahhoz, hogy Európa, akár a protestáns része, akár később a katolikus része, a világban a nemzetek között felemelkedjen. És említettem a görögöket, most nem futok végig a jegyzeteimen, de még egyszer csak annyit akarok mondani, amikor a kapitalizmusról beszélünk, akkor nem a pénzkóvárságról, nem a mindent a nyerességvágynak alárendelésről, hanem ellenkezőleg a bizalomra és az erő kifejtésre épülő rendszerről szólok. És azért mondom a bizalmat többször, mert még egyszer mondom, a piac bizalomra épül, és az a piac jó, ahol a bizalom szintje nagy. És vannak piacok, ahol a bizalmatlanok az emberek, úgy is lehet üzletelni, mindent kétszer megnézek. Még egy papírt hozok. Hozok egy papírról egy papírt. Hát én éltem ilyen rendszer, mert bizalmatlan volt. A tergazdaság például tudta, hogy minden ember hazudik, és ezért minden embert ellenőrizni kell, és az ellenőrzőt is ellenőrizni kell, és ezért természetesen hazudni kénytelen az ember, hogy talpon maradjon, mert ha igazat mondana, akkor vége lenne, kizsigerelnék, ezért a munkás visszatartja a munkavégző képességét, a munkalassító sztrájk formájában, és a cégvezető nem tesz meg mindent a termelési tervnek a teljesítésére, mert őrült lenne feltárni, hogy ő mire képes, hiszen akkor tekernek egyet a terven, és megemelik 500-kal, ezért hazudik. Miután mindenki tudja, hogy hazudik, az egész rendszer erre épül fel. És akkor jönnek az ellenőrző intézmények, a vizsgálatok, a papírok. Tehát ezt nem is akarom feleleveníteni. Én nem ódát zengek most a kapitalizmusról, csak azt akarom elmondani és okkal, hogy ez a rendszer akkor működik jól, és ott működik jól, ahol van bizalom, és bizalom persze ott van, ahol az emberek úgy nőnek fel, hogy érdemes, kifizetődő bízni a másikban, mert természetesen tudjuk, hogy mindenki gyarló, de azért amíg nem tudok az illetőről sokat, azt is gondolom róla, hogy becsületes. És ha nem, akkor tudom, hogy bocsánat, ő nem. És ez olcsóbb, mint abból indulok ki, hogy becstelen, amíg meg nem győződök az ellenkezőjéről. Hát azon nagyon nehéz meggyőződni, ha én minden ember gyanúval fogadok, hogy ő mégsem akar engem kifosztani, megölni, házamat elvenni. Úgyhogy ezt én fontosnak tartom az emberképet, és majd erre gyorsan vissza is térek. Fölírtam még magamnak egy-két dolgot, ha megengedik, a magyar protestantizmusról, hogy, és egy református számára ez különösen, hiszen Bot Péter ősöm, aki ugye nem járhatott egyetemre akkor Mária Terézia idején, ezért Hollandiába járt egyetemre, és mikor kiárta a tanulmányait, akkor az életrajza szerint 8 mázsa könyvvel tért haza szekéren, és magyar igenben, amit most Igiu néven el van románosodva, már talán egy magyar sincs ott, magyar igenben, vagy kevesen vannak, amikor voltam, akkor talán 2 család volt lelkipásztor, és hozta haza ezt a tudást, és ez a peregrináció, ez azt is jelenti, hogy a magyarországi, mert nyilván ez igaz más protestáns nemzetekre is, a révén nemzetközi volt, de nem a Róma felé irányuló nemzetköziség, hanem Svájc, Skócia, Németalföld, Németország. És ezek történetesen pontosan azok a modernizációs motorjai a 16., 7., 8. századnak, ahol megszületik a modern kapitalizmus, és pár száz évvel most is előttünk vannak, és ezért, amikor majd a magyar kapitalizmusról beszélek, akkor rögtön hozzá kell tennem, hogyha valaki úgy érezte, hogy túl szépen szóltam a kapitalizmusról, az az ideáltipikus kapitalizmus, ahogy annak ki kellene nézni, és egyáltalán nem hiszem azt, nem vagyok naív, hogy a magyar, vagy az albán, vagy a bolgár az ilyen. Tudjuk, hogy nem ilyen. És azt is tudjuk, tehát, hogy lehet jobban csinálni, és lehet rosszabbul csinálni. És ez mindenre így van, és ezért ezt meg kell különböztetni magát a rendszert, és a rendszer megvalósulását. Bizalom és gazdasági teljesítmény. Idehoztam egy amerikai, teljesen mainstream, teljesen fő sodorba illeszkedő, osztós, szorzós, kalkuláló közgazdász Robert Barrot, aki megmérte a vallási értékek vallását, illetve a vallási gyakorlatot is, templomba járás, stb., és megmérte a gazdasági teljesítményt a világon, mert ezek mérhetők, hogy melyik országban hány százalék jár templomba, hány százalék vallja magát hívőnek, hisz Istenben a túlvilágban, és spirituális értékekben is az jött ki, hogy pozitív a korreláció, az összefüggés a vallás gyakorlás és a gazdasági teljesítmény között. Pláne az USA viszi föl jó magasra, mert ott járnak az emberek templomba, különböző okokból, de járnak. Tényleg különböző okokból, nyilván van benne egy szociális klub jelleg, meg van a hit is, és a teljesítmény is nagy. És ez alapvetően most már nem a protestantizmusra vonatkozik, hanem minden vallásra vonatkozik. Az egyetlen kivétel a muszlim világ, ahol azonban nem annyira vallás gyakorlás, hanem a társadalmi rendszer, a hatalmi rendszer az, ami nem engedi kibontakozni azt a fajta anyagi gazdasági dinamizmust, amit általában összekötünk a modern protestantizmussal. Nos, ugrok párat, átugrom a kommunizmus évtizedeit, itt sok fiatal arcot látok, de látok hozzám hasonlóan már tapasztaltabb korosztályt is, és nagyon jól tudjuk, hogy a kommunizmus egyfajta valláspótlék volt, és megpróbálta rászorítani az embereket a kemény munkára, és azt is tudjuk, hogy ennek a rendszernek az ösztönző képessége korlátos volt. Működött egy darabig, és elért egy szintet, ami fölé nem tudott már menni a tervgazdaság, a kommunizmus. Tudott teremteni hadipart, még akár etetni is tudta az országot, ugye hát voltak szomorú, nyomorúságos évtizedei, ukrajnai éhiség, meg ilyesmi, de azért azt lehet mondani jó indulattal, hogy az ipari tömegkultúra szintjére eljutatta a Szovjetuniót, ez az ideológia és a csatlós országokat, de azt is lehetett látni, és ez már az én életem, lehetett látni, hiszen én 75-ben végeztem az egyetemet, és kutatóintézetbe kerültem, és ott eltöltve 15 békés esztendőt, amíg a rendszer össze nem dőlt, egy munkahelyen volt. Ott tanulmányoztam a rendszert, és megállapítottam azt, hogy nem működik. Nem kellett azért nagyon nagy erőfeszítés, mert hiszen azért 53-ban már lehetett látni, hogy nem nagyon működik. És 56-ban kiderült, hogy a sem a társadalmi, sem a gazdasági rendszer, bár akkor a gazdaságok kevesebb szó esett, nem működik, de azért utána, ami nem működik, azért még sokáig működgethet, inkább arról van szó tehát, hogy elér egy szintet, és nem megy képtelen a fölé menni, mert ilyen módon, ilyen eszközökkel nem lehet felszabadítani az emberekben zajló képesség. Nem a tőke hiányzik. A kapitalizmusból nem a pénz hiányzik, azt kölcsön lehet venni. A Kádár rendszer rengeteg pénzt lett kölcsön. Aztán utána nekünk kellett visszafizetni. Nekünk, hát a társadalomnak, én ugye adminisztráltam, mint nemzeti banki elnök a folyamatot, keserves folyamat volt, de nem a pénz hiányzott, hanem mi is. Hát, úgy mondjuk, hogy innováció, kezdeményezés, ötlet, hogy az ember szeresse azt, amit csinál. Én most minden évben tanítok amerikai hallgatókat, a héten is van reggel 8-kor, és amikor jönnek, megkérdezem, mit tudnak Magyarországról, elmondják, hogy nem sokat tudnak, eltett egy hét. Na hát mi az első benyomásuk, valamit mondanak, és visszatérő az, hogy mi más, mint otthon, és már visszatérő az, hogy minden érdekes és ígéretes. Azt mondja meg tanár úr, hogy a bolti eladó miért mogorva? Miért mogorva a bolti eladó? Hát, ennél bonyolultabb, mert ha több lenne a fizetése, akkor nem lenne mogorva? Hát, hogyha kevés a fizetés, akkor nem lenne, akkor legalább élvezze, ha már nem fizetnek meg, akkor legalább élvezzem. Szóval a munkát, hogy eladhatok árut, hogy bejönnek hozzám, hogy emberek között vagyok. Na jó, szóval minden esetre itt látható, hogy több, több történelmi magyarázat van. Ma reggel kisfiam elment a busszal kirándulni, egy unott, kellemetlen fráter volt a sofőr. Na, amikor Amerikába kimentem, akkor azt láttam, hogy volt egy eladó, rámosolygott, kislány, nagyon örültem ennek, mindaddig, amíg észre nem vettem, éles szememmel, hogy a mögöttem levőre is mosolygott, és aztán rájöttem, hogy de azért azt gondolom, visszatérve, ha ugyanaz a fizetés, és egyik mosolyog, az jobb neki, jobb a vevőnek, és talán a fizetésének is jót tesz, ha a vevő jól érzi magát, és na, arról nem beszélve, hogy még hallom is, hogy mit mond az amerikai, nem hallja, hogy szidja a főnökét és a munkahelyét. Ugye, ez már egy speciális kapitalizmus, hogy nem érzem magam jól az országomban, a cégemnél, és valószínűleg a főnököm se érzi magát jól. Na, nem akarom ezt a kis esetet kinagyítani, inkább csak arra vinom fel a figyelmet, hogy mire is, hogy a magyar fejlődés, a magyar kapitalizálódás, aminek az előzményei, azok ugye visszanyúlnak még az előző évszázadokba, átesett egy olyan furcsa szakaszon, amit nem csupán kommunizmusnak nevezünk, hanem kádárizmusnak, és tulajdonképpen azt kell mondanom, ilyen kutatásokat végzek, és most adtam le egy könyvet, amit talán karácsonytán megjelenik, az a cím, hogy nálunk minden másképp van. És alcím, hogy a magyar gazdaságpolitika tűz közelből. Hogy a kádárizmus az egy nagyon sajátos örökség. Azt mondták annak idején, hogy az jó, mert könnyebb lesz áttérni a kapitalizmusra, a piacgazdaságra. És ebben van valami, mert hát az, itt volt olyan valami fajta gazdaság, valami fajta reklám, fabulon a bőre őre, tehát még nem, ez most komolyan mondom, hogy itt voltak az oroszok, de én voltam ösztöndíjas Szovjetunióban, ott nem volt reklám, ott nem volt egy csinos lány, jólábú lány, egy szép arcú lány, hogy vegyen árut tőlünk, ha vegyen árut, hát álltunk a sorba, örültünk, hogyha ki tudtuk állni a sor. Ott a Jézuska undorkodott, mert nem csoda, hiszen ő élethalál ura volt, ha nem adott nekem abból a termékből, akkor nem kaptam. Hát most mit csinál? Kilökött a sorból, akkor mehettem haza. Na, visszatérve a magyar kádárizmust, csak nagyon lerövidítem, én azt gondolom, hogy nagyon sokat rontott az értékrendünkön. Azt a kispolgári értékrendet, amit nagyon nehéz levetkőzni, ami ne törődjünk a nagy ügyekkel, törődjünk a kis ügyekkel, az anyagias, egy olyan rendszer volt, ami spirituálisnak gondolta magát, kommunizmus, mint világvallás, mint a jövő, minden szobor, amit kimond a szoborparkban, mindig előre néz, fölfele néz a végtelenségbe, és ezt képest, ugye ez egy kispolgári értékrend volt. Kicsi vagy kocsi, ami egy tragikus kérdésfeltevés, tudjuk a demográfiai krízisnek az egyik oka, ami nálunk sokkal előbb megindult, mint a fejlett világban. A televízió, az a cinizmus, a Ludas Matyi, a kabaré, ami mind arra szolgált, hogy az emberek ne vegyenek semmit se komolyan, és hogy nyugi, bízzák rá a politikát a urakra, ugye a leftársakra, és mert úgy legyenek rendben, legyenek cinikusan, legyenek igyanak, meghíznak, nem baj. Anómia, ugye a következménye ez az elmagányosodás. És azt kell mondanom, hogy ezek nagyon nehezen múlnak el. Ezeket átörökíti egy generáció más. Magyar társadalmat én bizony poszt-kádárinak tartom. Az aljától a tetejéig. Én látok új kádárt, meg új kisztitkárokat. Ráálltam a régieket, látom az újakat. Nehezen múlik el ez. És akkor ezért azt gondolom, hogy itt nem a közgazdászoknak csak a felelősség. Hát azok sáfárkodnak jó-rosszul, hanem a társadalom egészének a felelősségéről van szó, mert ezt a gazdasági rendszert, amiből nem lehet kilépni, mert ez van, tehát nem akarom megdönteni a kapitalizmust, de lehetne jobban csinálni. A kedves hallgatóság, ugye hát ez egy sorozat, egyetemi sorozat. Hagy térjek rá az utolsó pontra, a magyar viszonyokra. Talán még van kis időm, mert nem akarom elkerülni, hiszen hiszen én valóban készültem a témából, és csak példának hozom ide, hogy Calvin János az institúcióban a 8. parancsolatot, amikor magyaráz, megy végig és magyarázza a parancsolatokat a ne lopjnál, arról szól, hogy csak a, most idézem, hogy a tisztességes és törvényes nyereségre szabad törekednünk. Nem kívánkozhatunk jogtalanság árán meggazdagodni. És egyértelműen utalva magántulajdon fontosságára, tanácsunkkal és segítségünkkel hűségesen támogassunk mindenkit javainak megtartásában. Tehát a magántulajdon a tisztességes csere, hogy utána azért bele tudjunk egymás arcába nézni a csere után is. Tehát nem egy becsapom és egyszerű ügy lett, jó, meggazdagszom rajta, hanem becsületesen is el lehet jutni valameddig. Ez az életérzés, ez egy nagyon régi, és hát én most Kádi Jánost, hogy ő merev volt, és kemény kezű is, de én ezt a parancsolatát sokszor használom, mert például ez kizárja a korrupciót. Hát másiknak a vagyonára nem vágyozhatom, mert az övé, az az övé. Sőt, meg kell adnom a tiszteletet, tanácsunk a segítségünkkel, hűségesen támogassunk mindenkit javainak megtartásában, nem megszerzésében, megtartásában az értéket létrehozzuk, a javak utána az ezeknek az eredményei, és azoknak a megőrzésében, használatában, jogszerű keretek között mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. Tehát ez az a rend, hiszen a kapitalizmus, piacgazdaság, gazdaság az egy rend, és hogyha ez a rend nem működik, akkor jönnek azok a pótmegoldások, rossz megoldások, jönnek a kisebb, nagy ügyeskedések, az erőszak, a csalás, és azok a korrupciók, ugye romlások, megromlanak a viszonyok, és ezek alássák a hitünket. Na most, ami a magyar ügyeket illeti, úgy lettem itt bemutatva, és nagyon köszönöm szépen, nagyon szépen is, de valóban én is úgy gondolom, hogy az én közgazdasági nézetemet nagyon formálta az, hogy kutatóként kutattam Békésen 15 éven keresztül az Országos Tervhivatal Kutatóintézetében. A lényegében elég közel voltam a döntéshozatalhoz, de nem voltam se pártag, se a apparátus tagja, de azért láttam a dolgokat, és még meg is írhattam, amit akartam. A kutató azért az ilyen elnyomó rendszerekben olyan, mint az udvari bolond, hogy akár az igazat is megmondhatja, mert hiszen tehát ugye nem függ tőle semmi. Az elvtársak eltűrték egy darabig, még akár a kritikát is a belső nyilvánosságban. Nos, és kutatóként eljutottam egy szintig, majd utána jött ez a hirtelen helyzet, amikor az egész világ megváltozik, döntéshozatali helyzetbe kerül az ember, és akkor naponta szembesül kegyetlen nehéz döntésekkel, amelyek rászorítják arra, hogy az értékeit végig gondolja. Majd utána még úgy alakult a sorsom, a Nemzeti Bankra kinevezést nyertem, hogy 6 évre, hogy 3 év utána politikai változások miatt nem tudtam betölteni a munkámat, le kellett mondanom, nem tudtam elvégezni a rám bízott feladatot, de aztán egy véletlen folytán, sikeres véletlen folytán hirtelen kikerültem Londonba, ahol egy nemzetközi fejlesztési banknak az igazgató tanácsában a nagykövetszerű pozícióban 4 országot képviseltem, 4 zászló volt előm letűzve, Magyarország, Horvátország, Csehország, Szlovákia. És ezért én magyar ex-miniszternek szlovák képviselőként kellett szólni. Hatóságaim szlovák köztársaság nevében ezt meg ezt a beruházást szeretném támogatóan önök elé tárni. És akkor örültem, ha elintéztem, vagy elfogadták. Második héten, mint horvát, egy szennyvíztisztító berendezésnek a megvételét, finanszírozását, aztán magyarként a Borsodkemnek a modernizálását. Tehát ez rászorított arra, hogy amit magyar ügynek gondolok, abban lássam, hogy lényegében ezek a gondok, nehézségek, feladatok a környékünk legtöbb országára igazak. És azt is látom el, tehát most megint 15-20 év, hogy ugyanezeket a gondokat és feladatokat nem egy formán végzik el. Tehát itt nem arról van szó, hogy megvan írva, hogy ők ott valahol, ők. És akkor ilyenkor, nem tudom, remélem Bogár László püspökről nem fogod meghívni, régi jó ismerősöm, párttagom volt, de ugye ő ad egy nagyon egyszerű megoldás, hogy ők ott valahol, és akkor tudjuk, hogy kik, nem tudom pontosan, hogy kik, de ránk van bízva, hogy tudjuk kik, elintézték, hogy nekünk ne menjen. És akkor mondom én, hogy ha vannak ők ott valahol, nem foglalkoznak mi velünk. Nem foglalkoznak. Ha mi megoldjuk az életünket, megvan oldva, nincs meg, nem mondjuk meg, nem lesz megoldva, és a megoldás persze nem úgy megolda, mint egy Laricev feladványt, hogy kijön a végeredmény, hanem hát elvégezzük azt a feladatot, amit ránk bíz a történelem. És néhányat elvégzett a magyar társadalom, és sokat nem. Én úgy látom, hogy az a tény, hogy nálunk nem volt sem bársonyos forradalom, sem semmilyen, tehát ugye ez a cseheknél volt, nem volt véres végjáték, hál' Istennek, mint Ceausescuéknál, nem volt birodalomnak vége, mint Oroszországban, nem estek, ugye mi nem tartoztunk egy mesterséges államalakulatokhoz, ami szétestek, és aztán véresen vagy békésen Csehszlovákia versus Jugoszlávia újra, a alapozótak. Nem volt nemzetegyesítés, mint az NDK-nál, hanem tulajdonképpen viszonylag, hát ez most persze viszonylag, hozzá képest viszonyítva, fokozatos átalakulással léptünk vissza abba az európai típusú rendszerbe, aminek az alapja 500 év óta mégiscsak bárhogy kerülgetjük ezt, és ezt gondolom a katolikusok is elfogadják. Az, hogy az embernek felelőssége van, hogy a munkáját az tisztességesen kell végezni, hogy az életmódja ne legyen se pazarló, ne érjen meg, ne akarjon megélni a mások alamizsnájából, mert az nem jó. Nem csak, hogy nem vagyunk erre képesek, hanem nem nagyon jó, hanem akkor végezze azt, amihez talentum, ami rá bizatott, hogy fejleszze ki a képességét. Tehát ez egy olyan rendszer, amelyikben lehet teljesíteni, és hogyha nem teljesít elég jól a gazdasági rendszer, és a magyar az olyan, hát nem tudom ki hogyan éli meg, ugye ez megint egy érdekes, ki hogyan éli meg az elmúlt 25-27 évet, de ha úgy élik meg, hogy ez nem teljesítette ki a reményeket, akkor ne a külvilágot okoljuk. Már csak azért is, mert a külső feltételek többé-kevésbé azonosak. Beléptünk az Európai Unióba 2004. május 1-én, és azóta a lengyel gazdaság nőtt 140%-kal mondjuk. A magyar nőtt 14%-kal mondjuk. Most ezek eltúlzott arány, de nem nagyon. Tehát itt ugyanaz a környezet, ugyanazok a alapok, amikből lehet pénzt lehet. Ugye azok a piacok, amikről be lehet lépni. Tehát itt magunkba keressük az okot, és akkor én azt gondolom, hogy a magyar gazdasági teljesítmény az a reményünkhez képest gyenge, de sajnálatos módon a magyar gazdasági teljesítmény mögött van egy olyan társadalom, amelyben pontosan ezek az értékek nem érvényesülnek eléggé. A munka szeretete, tisztelete, elismertsége. A tulajdon biztonsága, hogy amit az ember elér, és tisztességesen eléri, hogy arra nem fáj másnak a foga, nem veszi el, az adóhatóság nem kezd vizsgálgatni ok nélkül, és egy erősebb üzleti partner nem kopog be, hogy nekem nagyon tetszik a te boltod, el szeretném venni. Mert erről hallottam ilyet, és ez nem Oroszországban történik, és nem Ugandában történik, Magyarországon történik, és ezért nem nagyon igyekeznek a vállalkozók kiemelkedni, mert jó azért ott maradni a radar ernyő alatt. Tehát ha kérdez az ember, hogy egy magyar vállalkozó miért nem duplázza meg a termelését, ha látja a piacot, jobb ez így. Tudod, jobb ez így. Mert ha kimegyek, akkor ugye, akkor felfigyelnek rám, akkor kiteszem magam mindenfa. Jön a politikus, és azt mondja, hogy támogasd a foci csapatomat, vagy valamit. Most lehet, hogy nem jó példát mondtam. Na, szóval mindesetre ezért azt mondom, hogy ezért van egy gondunk, de az nem, nem gazdasági, és pláne nem tőke. És ez azért is elgondolkoztató, mert az új korszak, ez a 21. századnak az eleje, amit látunk belőle, ez a negyedik ipari forradalom, ez nem a tőkéről szól. Tőkét lehet szerezni. A tőke ára, a kamat, az most 0 és 2 százalék között. Történelmileg ilyen nem volt, és nem is lesz nagyon sokáig, de most éppen olyan idő van, hogy embernek utána dobják a pénzt. Tehát pénz van. Akkor mi kell? Hát például a hálózatosság, hogy én egy értékláncba, mert a bonyolult termékek átmennek egy csomó kezen. Hát ez a munkamegosztás. Ugye mondják az iPhone, ami nekem nincs, hogy amit a kínai iPhone, amit a kínai terméknek tekintünk, és nem tudom az értéke, mert hány dollár az iPhone-nak most? Ki tudja, ki vett iPhone-t, nem tudom én. 600 dollár, abból a kínaiak kapnak 35-öt, és az összes többit pedig még, mert ők szerelik össze, és rá van írva, hogy made in China, de összes többi azért a kutatásfejlesztés, a reklám, a biztosítás, a másik 500, az más, az értéklánc más részénél keletkezik, tehát magyarul minden eladott 600 dolláros iPhone-nál az amerikai gazdaságnak ketyeg 300, a németnek ketyeg 100, és a többen legkevesebb magának Kínának, jó, nem sajnálom őket, mert ugye sokat adnak el, és így is szépen teljesítenek. Tehát egy olyan korszak, olyan világ, ahol az a gazdaság, az a vállalkozás, az a személy prosperál, aki el tud helyezkedni értelmesen a hálózatban. Előtte is vannak, mögötte is vannak. Támaszkodok mások tudására, és hagyom, hogy mások támaszkodnak az én tudásomra. És akkor persze ez versenyhelyzet, és nem könnyű követni. És, de hát, hogy is mondjam, hát ifjú korosztálynak ez nem lehet probléma. Nekik nincs még mit elfelejteniük. Nincs még az a kellemetlenség, hogy megszoktam ezt az eljárást, és most akkor ezt egy újat kell tanulnom. Hát a tanuló társadalomnak az élete könnyebb. És ezért az a kérdés, hogy a társadalom tud-e tanulni. Képes-e új dolgokra? Elfogad-e új jelenséget? És akkor azt kell mondanom, hogy én óriási kritikákat látok, vagy tudnék megfogalmazni. Amit még fölírtam, és nem tudom, ez azt mondta püspök úr, hogy mondhatom, hogy ha reflektáljuk azért végül az egyházak szerepére, és miután én a sajátomat ismerem, én csak arról fogok szólni. Szóval, hogy mire jó az egyház, mint intézményrendszer. Tulajdonképpen, hát nyilván egyfelől az értékrendnek a kialakítása, megerősítése. Tehát egy most ilyen praxis szempontjából nézve. És ezt mutatják ki a felmérések is, hogy ahol jól működnek ezek az intézmények, egyházi intézmények, az emberek járnak vasárnap, elmennek az Isten tiszteletre, utána esetleg elmennek a kocsmába, vagy elmennek a golfklubba, vagy osztálytól függő dolog. Ott azért a többi is elég jobban működik. Az inklúzió, hogy befogadja az embereket. Egy olyan országról beszélünk most, amelynek egyik legnagyobb baja a magányosság. És ezt nem én mondom, hát erről nagyon komoly felmérések születtek, még Andorka Rudolf idején a Kopp Mária kutatása, és ezek nem nagyon múlnak el. Hát az, hogy az öngyilkosságnak az a hatalmas aránya, tehát erőszak, saját maga ellen forduló erőszak, annak nagyon gyakran az alkoholizmuson és ilyen kézzelfoghatókon kívül a magányosság volt a mozgatója. Tehát hiány, közösség hiányos társadalomban élünk, magányos társadalomban, vagy ha van közösség, de nagyon gyakran fals közösség. Én éreztem, hogy amikor a magyar futballcsapatnak sikerült egyszer viszonylag jól szerepelni, óriási emóciók indultak meg. Kicsit érthetetlen emóciók, hogy végre, meg a fiú. Aztán amikor Andorrától kikaptak, meg Faroe szigetekkel döntetlen, ugye hát a térképet kell már nézni ehhez, hogy hol van Faroe szigetek, és hol van Andorra. vagy a nálunk ugyancsak kisebb lettek litvánok, még Portugália is kisebb, mindig országok, akivel játszottunk kisebb. Most akkor meg jön az elkeseredés, tehát az a labdarúgás, mint értékpótlék. Én ezt nem tartom, ezt tünetnek tartom. Én szeretem a labdarúgást, én minden nap játszom egyébként, azon oknál fogva, hogy a gyerekeim még játszani akarnak, és amíg bírok, játszok. De tehát belőlem nem az intellektuál, aki lenéz a labdarúgást, nem az szól, hanem azt gondolom, hogy pótléka valaminek, mert lehetne az igaz is, lehetne a közösséghez való tartozás. Ellenségképzés. Hogy abban vagyunk boldogok, hogy találunk nálunk nyomorúságosabb embereket. És ugye ez biztos érthető lélektanilag, de ez egy rossz közösségképzés. Mindenki valakit leszeretne nézni, és ha már nem ugye a cigányokat, akkor a külföldieket, a menekülteket, a oláhokat és a tótokat. Hát a szlovák nemzetgazdaság egyfőre jutó jövedelme lehaladta a magyar, és a román nagyon gyorsan jön. Románia nagyon gyorsan jön rá a magyar mutatókra, és előbb lesz valószínűleg eurójuk, mint nekünk, már a szlovéneknek van, a szlovákoknak van, az osztrákoknak van, és itt maradunk egy lyukként a sajtba, mi leszünk a lyuk Közép-Európában, amelyik ezt nem tudta, mert ez egy feladat, amit nem tudott teljesíteni, és nem is nagyon akarja. Tehát én sorolhatnám a kritikát, de nem akarom, csak azt akartam mondani, hogy nem akarom szétporciózni a felelősséget, de hát végül is azt reméltük a 80-as évek végén, hogy amikor lehull rólunk ez a bilincs, lesz megszabadulunk a külső megszállástól és a belső egypártrendszerből adódó lefolytottságból, akkor feltörnek az energiák, és a fiókokból előkerülnek a ki nem adott ragyogó könyvek. És hát nyilván születtek jó könyvek, hogy előjönnek azok az erők, amik megmozdítják a világot, és meg kell mondanom, hogy hát elég nagy csalódás volt bennem is akkor. Nem nagyon tolongtak a segíteni az ismerőseim se. Mondták, hogy drukkolunk neked, öregem, drukkolunk! Nekem nem drukkolás kell, hanem azt mondja, hogy jelentkezem, hogy mit tehetnék érted, hogy nem kell egy jó ember. Tudom, hogy elmentnék most külföldre dolgozni, de én most szeretnék itthon arra egy-két évre, amíg a rendszer talpra nem áll. Külföldről se tódultak haza a külföldbe szakadt tehetősebb emberek, és aki jött, azt sem mindig fogott itt jó talajt. Na, tehát csak azt akarom mondani, hogy én úgy éreztem, hogy a társadalmi alkalmazkodás értékrend tekintetében a magyar társadalom nehezebben, lassabban teljesített, néhány más társadalomhoz képest, és ilyennek éreztem a lengyelt, lehet nem ismerem őket annyira, de úgy éreztem, dinamikusabbak, jobb hangulatúak, ha lehet így mondani, és sikeresebbek. Legalábbis eddig az volt. El lehet rontani. Mindent el lehet rontani. Láttuk, minden el lehet rontani, de én drukkolok nekik. És hát a saját egyházamról is lehet mondani, hogy az a tény, és persze ennek megvan a történelmi előzmény értemén, hogy ez egy nemzeti egyház, nincs Róma, ami miatt eleve nemzetközi valaki, aki katolikus, mert hogy katolikus, és hát milyen Róma központú, hanem nemzeti egyház. Itt ez alkalmat adott arra is, hogy egy kicsit provinciális maradjon. Ez a mi területünk, ez a mi vidékünk, minket nem nagyon érdekel más, nem is nagyon tudunk róla, és ne jöjjönnek ide az ő problémáikkal. És ezt az életérzést, ezt a politikusok, ezt nagyon fel tudják erősíteni, rá tudnak játszani. Ami bűnös dolog, mert a negatív érzéseket megerősíteni, a agressziót irányítani, akár gyűlölködést, mások ellen ellenséget képezni, azt egy fokkal könnyebb, mint utána azt tudnak kidolgozni. Úgyhogy én még féltem a jövőnket is, de ezt most nem hozom ide. De ezért szóba hozom, hogy én úgy éreztem, hogy az én egyházam nagyon gyakran provinciális, hogy nem érdekli a külvilág, nem nagyon tud róla, hogy nem emeli fel a szavát például a korrupció láttán, ami romlás, és ami visszahúzza a társadalmat. Szokták mondani, hogy mindenhol van korrupció, itt vannak az olaszok, ott sokkal korruptabbak és milyen gazdagok. Ez egyébként igaz volt az elmúlt 15 évig, és most már nem igaz. Az olasz gazdaság pontosan a legbetegesebb gazdasága, ez a görög az egy speciális ügy, és az is elég korrupt. Tehát azt látom, hogy ahol a korrupció meggyökeresedik, ott az megöli a fiatalok előtt az utat. Hát annyira nem tud ügyes lenni, mint a korrupt nagybácsi. Abban azért jobbak a felnőttek, a mutyiban. Ha jön egy fiatal, tehetséges hallgató, ő nem azzal akar pénzt keresni jól, hogy majd ő is megtanulja azt az uram, bátyám dolgot. Van ilyen, aki nagyon bekerül, benősül, aztán utána mindent megnyer, de ezt az én hallgatóim nem szeretik. Ők azt gondolják, hogy megtanultak 2-3 világnyelvet, megtanultak egy csomó tudást, így is úgyis boldogulni fognak. Fognak is. De nem itt. Nem szükség szerint. És ez borzasztó dolog. Aki korrupciót elfogad, az a jövőt és az ifjúságot sújtja, bünteti, taszítja el. És így is van elég vonzerő, nem kell még őket taszítani is. Mondom én, akinek hát van felnőtt nagy lánygyerek, és visszajött Londonból, és meg kell mondanom, hogy miután újra telepedett, minden nap kulturális sokkok tömege éri. Mert ugye hát itt nem lehet úgy a dolgokat elintézni. És hát nem emelni fel szavát, én úgy érzem, kellően a szegényekkel, a menekültekkel, a szolidaritásra szoruló és érdemes embertársaikkal szemben pedig ez volna a feladata. A technikai megoldást az bízza rá a hatóságokra, a hivatalokra, de az értéket az ne bízza rá a politikusra, még akkor sem, ha az én vagyok, mert annak más a dolga. Az nem azért van, annak más a horizontja, az meg akar nyerni egy választást, meg akarja tartani a hatalmat. Az ő dolga az ő dolga, és az egy földi dolog. Az értékrend pedig hát az annál mélyebb, és nehezen pótolható bármi mással. A magyar gazdasági fejlődés semmiképpen sem legitimál Magyarországon egy rendszert, annyira nem élünk jól, hogy azt mondjuk, hogy lottan sajnak hazudnak, de így is dübörög a gazdaság. Nem. Tehát nem, annyira nem dübörög. Nem tudom ki, hogyan érzi. Én ugye ezzel foglalkozom minden nap, és hát azt látom, amit látok, hogy hát szerencsére haladás van, de a gazdaság nem olyan, hogy annak az eredményével eltörölnék, annulálnák a különböző problémákat. Arról nem beszél, és majd nem hozok ide új témákat, ha lesz kérdés, hozzászólás, akkor talán szóba jön, hogy például a szegénység az nem tűnt el, a jövedelmi különbözőségek az elmúlt 10 évben nagyot nőttek. És nem a válság miatt, a válság az inkább csökkentett a válság után. És tudatosan, hogy az ország területileg nagyon szétesett. Egy kicsike országnak szoktuk magunkat mondani, nem kicsi, hoztam példát, futball példát, de hát a jövedelmi különbözőségek Kelet-Magyarország és a 12. kerület között jóval nagyobbak egyfőre jutó jövedelemben, mint Magyarország és az Európai Unió között. Tehát itt, amikor bérunióról beszélnek politikusok, hogy kapjuk meg a nyugat-európai bért, hát az országon belül nincs bérunió. Nem ugyanaz az átlagjövedelem Fehérgyarmaton és Budapesten. Okkal egyébként oka van. De ezek már átvezetnek a praktikusabb kérdések, és akkor lehet látni, hogy aki a praktikusabb közgazdasági, gazdaságpolitikai kérdésekkel foglalkozik, nem tud elvonatkozni attól, hogy milyen társadalomban él, hogy milyen értékrendű társadalomban, hogy hol a helye a világban a helye. És ez a hely, ez egy nagyon különös hely, mert Európának része, de sosem volt közepe. Volt, amikor közelebb kerültünk hozzá, nem kilométerben, hanem gondolkozásban. Volt, amikor külső erők visszatoltak, és nehogy most az legyen, hogy mi magunk csúszunk délre, délkeletre fejben, miközben mások esetleg a szlovének, az észtek, még akár a szlovákok is esetleg, ők meg akarják tartani azt a szellemi és kulturális közösséget, amelyben egyébként az elmúlt 500 évet ilyen nehéz, de, de felemelő 500 évet eltöltöttük, mindig kapcsolódva a progresszív, a előre mutató erőkhöz, meg aztán a visszaesésekkel együtt, de hát tudjuk, hogy az élet az valóban dialektikus, hát ebben nem vitatkozom a Hegellel.